Én is nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és az első kérdésem az az lenne, hogyha ezzel a hangerővel beszélek, akkor ez érthető-e? Köszönöm. Tudok hangosabban is beszélni, sőt, kiabálna is tudok, de ezt nem szeretném. Egy nagyon fontos témára hívtatok, kaptunk a bizalom témája. Úgy belegondoltam abba, hogy egyáltalán, hogy is kerültünk mi ide, Sanyi? Hát ez bizalom, nem? Hogy megbízott be bennünk valakik, hogy meghívtatok, hogy itt a ma este, meg holnap délelőtt az időtöket eltöltsem. Hát ez is bizalom. Aztán belegondoltam abba, hogy amikor az Úr Jézus elhívja a tanítványokat, olyan szeretvedett társaság volt, és azt mondja, hogy elküldelek titeket, mint jókat a farkasok közé. Ez nem bizalom volt? Aztán énekeltük ezt az éneket, hogy meghívtál, hogy vízre lépjek. Amikor egy tanítvány elindul, amikor egy ember elindul, hogy a vízre lépjen, a meghívó felé, ez nem egy bizalom? Olyan jó volt énekelni ezt az éneket, a Lelei gyülekezet plántálásban olyan sokszor megerősített ez az ének, ha egyszer énekeltük, hogy vigyél tovább, mint a lábam tudna menni, hát meddig tudok én elmenni, Uram, hát rád bízom magam, hát te vezess, te vigyél. És szeretném egy kicsit demonstrálni is, vagy legalábbis elindítani egy demonstrációval ezt a témát, hogy megkértem Gyurit meg Valikát, hogy egy pillanatra jöjjenek ide ki. Sokszor egy mozdulat többet jelent, mint egy órás prédikáció, és szoktuk mi gyakorolni házas hétvégéken, mert a házasság is bizalomra épül, és megkérnélek Gyuri arra, hogy Valika hátat fordít neked, és úgy megpróbál eldőlni, hogy el tudnád kapni őt. Sikerült. Köszönjük. Csak annyit, Valika, mondaná valamit, hogy milyen érzés volt ez, amikor megkértelek rá, hogy ezt vállald el?
Hát furcsa volt. Először egy pillanatra így átsuhant az agyamon az, amikor láttam ilyeneket, és...
És az volt... Bocsánat, én bíztam Gyuriba. Tehát elmondta, hogy ő food, eggs, erő. Én nem fogja tudni. Én ezért kérdem meg őket. Én bíztam.
Igen, és arra gondoltam, hogy én vállalom. Kérdezd meg Gyurit, szerintem ő is. És megkérdeztem Gyuritól, hogy megbírsz tartani.
Köszönjük szépen. Köszönjük. A bizalmi kérdés benne van a levegőben. Átjárja a családok életét, a személyes életünket, átjárja a társadalmunk életét. Ki az, aki itt kapott már oltást? Sokan. Nem kérdem azt, hogy ki az, aki nem, és ha nem, akkor miért nem? Olvassátok bizonyára a... nem is tudom, minek mondják ezeket, akik így teszik fel a különböző dolgokat, és mennyi ember nem bízik meg? Hát mi lesz? Hát nincs még rendesen kikísérletezve, nincs megfelelő kísérleti idő adva, hogy ezt kipróbálják. Nem én, aztán nem, van, aki meg igen. Aztán nem kell ezt osztanom, szoroznom, tudjátok, miről beszélek. Bizalmi kérdés. Aztán, bocsánat, mert én meg akkor nem látom. Nem csináltam rosszat?
Még éppen
nem. Jó. Jövőre választások lesznek. Megint bizalmi kérdés. Kiben fogunk megbízni? Akik eddig vezették az országot, Tényleg igaz az ellenzéknek az a sok kritikája, amit mondanak? Tényleg meg lehet ezekbe bízni? És ha majd az ellenzék lenne, na hát ő bennük, meg lehetne bízni? Én nem fogok erre választ adni, csak fölteszem a kérdést, hogy bizalmi kérdés, benne van a levegőben mindezek. Aztán a járvány időszak alatt azt mondják, 60%-kal megemelkedett a webes vásárlásoknak a száma. Megbízunk bennük? Nem járt senki még úgy, hogy befizette, várta a postást, jaj, már itt kéne lenni, már itt, és nem jött meg. Én tudok ilyenekről, én magam is szoktam így vásárolni. Melyikbe fogunk megbízni? Van egy csomó még ezen kívül, majd fogok még, a holnapi nap folyamán még, majd fogok fölvetíteni képeket, mert ahhoz majd más kommentem lesz. Azt olvassuk Isten igéjében, hogy bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére ne támaszkodjál. Aztán az előző jelenethez, ha emlékeztek a példabeszédek könyvének a 31. fejezetében, a derékasszony dicséreténél, a katolikus fordítás nagyon érdekesen mondja, azt mondja, hogy ráhagyatkozik a feleségére. A férfi ráhagyatkozik. Ahogyan Valika ráhagyatkozott Gyurira és engedte. Azt mondja, bizál az Úrban, bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére ne támaszkodjál. Majd a témánknak a végénél, a lekerekítésénél, holnapi nap, akkor fogok igazán visszatérni erre, hogy mit jelent a hívő ember életében az, hogy oda merek dőlni az Isten kezére, az Isten gondviselésére. Egy csomó mindent szeretnék elmondani és feldobni egy jó pár labdát a bizodalommal kapcsolatosan. Lehet, hogy egy kicsit olyan sok információnak, meg adatnak fog tűnni, de én meg bízom a Szentlélekben, hogy ezt úgy összerakja majd bennünk mindezeket. Az első ige azt mondja, bizodalmad legyen az Úrban, alatta meg azt mondjuk, azt olvassuk, hogy bízzatok a vezetőitekben, ugye egy másik fordításban engedelmeskedjetek előjáróitoknak. Van ebben ellentmondás? Bizodalmad legyen az Úrban, bízzatok a vezetőitekben. Itt most csak nagyon röviden annyit szeretnék, hogy mindegyiknek megvan a maga helye. Az üdvösségünket illetően senki másban nem bízhatunk, egyedül a mi Teremtő Istenünkben, a földi életünk relációiban, a gyakorlati teendőiben pedig megbízhatunk, sőt kell, hogy megbízzunk a vezetőinkben. Nekem olyan jó volt látni, amikor a Sanyi ide kijött, és amikor imádkozott, és azt mondta, hogy tegyétek a szíveteket, a kezeteket, én is oda tettem, és úgy láttam, hogy mindenki oda tette. Ez egy bizalom. Mert most így fogunk az Isten elé állni, és így fogunk az Isten előtt elmondani valamit, és könyörögni. És a vezetőnk vezet bennünket. Bizalom. Kopp Mária neve azt hiszem, hogy sokak előtt ismerős, Magatartástudományi Intézetnek volt a vezetője Magyarországon, ő hozta létre ezt az intézményt. Ők egy felmérést végeztek, a kérdés az volt, hogy kik azok, akik boldognak érzik magukat. Nagyon érdekes, hogy a felmérés 60 évnél idősebbek között végezték, és olyanok között, akiknek 8 általános volt a legmagasabb iskolai végzettségük. Mit gondoltok, mi volt az első helyen a válasz, hogy kik érzik magukat boldognak? Az első helyen az szerepelt, hogy akik úgy érezték, hogy ők megbízható személyek. Ezt tudták magukról, és ez mellett tudtak valakit maguk mellett, akiben megbízhatnak. Ennyire fontos a bizalom. A második helyen szerepelt, ezt most már csak úgy elmondom, nehéz helyzetben számíthatok a társamra, a harmadik helyen pedig az szerepelt, hogy vannak életcéljaik. A bizalom az egyik legmeghatározóbb dolog a világban, a kapcsolatokban, ahol működik, ott közösségek, egyéni életek felvirágoznak, akár nemzetben, a gazdaságban, vagy mondok gazdasági példákat is, a civilizációban, családokban, házasságokban megelégedést és biztonságot ad, ahol bizalom van, és az eltűnése pedig fájdalmat okoz. És ehhez egy igét is szeretnék hozni. Azt mondja Dávid a Zsoltárokban, 55-ben, hogy nem az ellenség gyaláz engem, azt elszenvedném. Nem gyűlölöm hatalmaskodik felettem, előle elrejtőzném, hanem te, magamfajta ember, bizalmas jó barátom, akivel meghitt, bensőséges barátságban voltam, és az Isten házába együtt jártunk a gyülekezet körében. Figyelitek, hogy itt van egy nagyon nagy igazság, amit Dávid mondott ki. Mégpedig az, hogy minél közelebb vagyunk valakihez, annál fájdalmasabb a bizalomvesztés. Nem tudom, hogy vannak-e ilyen tapasztalataitok. Akár házasságban, jó barátok között, ha volt jó barátotok és csalódtatok, valahol valaki elárult benneteket, vagy gyülekezetben egyszer azt mondod, hogy hát ezt nem gondoltam volna róla. Ez tud igazán fájni. Azt mondja, ha az ellenség, arra rá se hederítek. De akihez közel voltam, és ő elárul, ez fájdalmas. És ez a bizalom, ez átjárja az egész életünket, hatással van ránk. Ugye nagyon nagy kérdés az, hogy ha egyszer valaki az életünkben eljátszotta a bizalmat, vagy én eljátszottam valaki felé, akkor fel lehet ezt újra építeni. Majd ezzel is fogok később foglalkozni, mert lehet, hogy valaki azt mondja, hogy hát én egyszer nagyon megégettem magam, hát, és van egy közmondás is, hogy akit a kígyó megmart, az már a gyiktól is fél. Ugye, szokták ezt mondani, hogy hát, ha egyszer valakinél megégettem magam, nem tudom, hogy újra lehet-e építeni. Persze kérdés az is, és ezzel is fogok majd foglalkozni, hogy kell-e, és lehet-e, és ha igen, akkor hogyan. Mit is jelent a bizalom? Azt jelenti, hogy hisznek nekünk, és én is hiszek valakiben. Annak példát is, ahogyan láttuk. Valika is bízott a Gyuriba, Gyuri is bízott Valikába, hogy elmeri engedni magát. Rám hagyatkozik. Ez kölcsönös. És gondoljuk végig, hogy milyen az élet minősége annak a személynek, annak a házaspárnak, akik egy ilyen bizalmas kapcsolatban élnek. Nem kell attól félni, hogy jaj, mikor fog hazajönni este, vajon hol van, vajon megcsal-e, vajon elárul-e, vajon kibeszéli a titkainkat. Ugye, nem kell félni. Biztonságban vagyok amellett a személy mellett, akiben én megbízok. A bizalomnak az ellentéte a gyanakvás. A félelem, a távolságtartás. Valaki mond valamit, és ha nincs iránta bizalmunk, akkor azt mondjuk, hogy na, várjunk egy kicsit csak. Azért ezt ellenőrizzük le, amit mondott, hogy ez tényleg úgy van-e. Azért járjuk körbe, mert azért ez most nekem gyanús. Lelki gondozással is foglalkozom, és nagyon sok olyan beszélgetésem volt férfiakkal és nőkkel, akik ott sírták el magukat, hogy megcsalt, és nem tudok benne megbízni. Eltelt egy év, újra beszélgettünk. Imre, nem épül bennem föl a bizalom. Nem tudok megbízni. És milyen az élet minősége annak, akinek az életében megszűnt a kapcsolatában a bizalom? Aki állandó gyanakvással él, állandó félelemben él. Már megint. Ott beszélget kint a diófa alatt már fél órája. Vajon kivel beszélgethet telefonon? Már megint nincs pénzünk. Mire költötte a pénzét, a pénzünket? Most persze házasságról beszélek, ugye? Azt hittem, hogy álmodok. Egyszer egy házaspár azzal jött hozzánk, hogy hát neki külön számlájuk van. És akkor a férfi egy időben próbálta a kapcsolatukat úgy normalizálni, hogy hát meg a fizetését a feleségnek a számlájára utalta, egy darabig elfogadta, mikor egy kicsit olyan balhé lett, akkor ahogyan átutalta, a feleség rögtön visszautalta a férjének. Nem kell a pénz. Nincs bizalom. Ahogy szokták mondani ilyenkor, hogy ilyen kutya-macska kapcsolat van egymás között, amikor nincs bizalom. Egyébként a bizalmatlanságnak, ez csak egy ilyen kis zárójelben, mellékmondatban mondom, a szélsőséges állapota az úgynevezett paranoid állapot, ami tulajdonképpen ilyen téves eszmékre épülő gondolkodási mechanizmus. Valaki mond valamit, és akkor rögtön beindul az agykerék. Ezt mondta, de vajon mire gondolt? Ezt mondta, de vajon mi van mögötte? Én tudom, hogy ő mire gondolt. Ha ti tudnátok, hogy ő mire gondolt. Egyébként személyiség zavar is, a paranoid téves eszme. Egészen rögeszmévé válhatnak dolgok. Egy példát hadd mondjak azért el. Dolgoztam sokfélét, alapszakmám köműves, aztán kertész is lettem, most már abban dolgozunk régóta, és valaki egyszer dolgozott nálunk, egy gyülekezeti tag volt, hogy melyik gyülekezet, ez most nem lényeg, és azt mondja nekem, hogy te Imre, ezek a változások, amik vannak a gyülekezeteknek, meg az egyházunknak az életébe, hát én ezt nem tudom követni. Hát mi lesz ebből? Mi lesz az egyházunkból? Milyen új módszerek, hogy kimennek a faluba, és akkor nem is volt soha gyülekezet, de ott a gyerekeknek foglalkozást tartanak. Hát annyian vannak itt szemesen is, hát miért nem itt tartják? Meg ezek az énekek, amiket hát én nem is értem. Mondom neki, hogy nevezzük Ádámnak. Mondom neki, te Ádám, tudtam, hogy a szülei valahol a Körösvidéken nőttek fel. A nagyanyádék ők hogyan mostak ott a Körös parton? Ó, hát azok kimentek a szomszédokkal, kivitték a fateknőt, és akkor ott súrolták, és akkor ott beszélgettek, ment a pletyka egész fél napokat. És mondom, ti mivel mostok otthon? Jó, hát mi automata mosógéppel. Na, potyogott a tantusz, csend lett egy jó darabig, egyszer megszólal, hogy 5 perc után, azért Imre, én a fateknősökkel tartok, mondja ő. Na hát ez az az állapot, amikor valakit nem lehet meggyőzni, amikor hát történik, ami történik, de vajon mi lehet mögötte? Tehát ez a gyanakvás, ez a bizalmatlanság a vezetők iránt, hogy nem bízik meg, hogy a vezetők jó irányba viszik a gyülekezetet. Na, szeretnék egy kis feladatot is adni. Gondoljatok egy olyan személyre, akivel erős bizalmi kapcsolatban vagytok. Egy személyre gondoljatok csak, jó? Akire úgy gondoljátok, hogy hú, őrá rábíznám az életemet, őneki belemernék dőlni a karjaiba. Gondoljatok egy ilyen személyre, akár le is írhatjátok, csak azért, mert lehet majd utána is még írni. Aztán a következő kérdésem az, hogy mit jelent neked ez a kapcsolat, akiben ilyen módon megbízol? Egyáltalán mit jelent ez a kapcsolat? Az életedre nézve, a hivatásodra nézve, a reménységedre nézve, a jövődre nézve, mit jelent ez a kapcsolat? És lehet, magatok fogalmazzátok meg, de lehet mondani, lehet mondani, hogy írni, hogy ez biztonságot jelent, ez nekem egy melegséget jelent, ami eszetekbe jut, jó? Aztán mit érzel, amikor rágondolsz erre a személyre? Amikor róla álmodsz, vagy vele álmodsz, és reggel fölébredsz, mi az első gondolatod erről a bizalmas kapcsolatról? Aztán a következő az, hogy hogyan kommunikáltok? Kiegyensúlyozott a kommunikáció? Konfliktusos a kommunikáció? A gondolatokból is értjük egymást. Sokszor a feleségemmel azon kapjuk magunkat, hogy valamit csinálunk együtt, most legutóbb lekvárt főztünk együtt, és persze, hogy sutyorgott, meg ott kellett sok mindent csinálni, meg hámozni, meg magozni, és akkor nem nagyon beszélgettünk ott közbe, és akkor egyszer csak megszólal feleségem valamit, és akkor te erre gondoltál? Én pont erre gondoltam. Tehát, akivel bizalmas kapcsolatban vagyunk, hogyan kommunikáltok? Hogyan tudtok együtt megoldani feladatokat? Mert vannak közös feladatok. Gyorsan, nem sokat kell beszélni róla, vagy vitatkozni kell a feladat megoldásról. A bizalom meghatározza azt, hogy hogyan végzünk el közös feladatokat, majd mindjárt ennek még a részleteiről fogok szólni. Na, a következő az lenne, hogy gondolj egy olyan személyre, akiben nem tudsz megbízni. Lehet egy munkatárs, lehet egy közeli valaki, egy szomszéd, mert a kerítésen mindig átdobálja azt a dolgot, meg mit tudom én. Szóval fantáziátokat használjátok nyugodtan. Tehát gondoljatok egy olyan személyre, akire nem tudtok megbízni, és ugyanezek a kérdések vannak, hogy milyen ez a kapcsolat. Mit jelent neked ez a kapcsolat? Aztán, ha erre a személyre gondolsz, akkor mit érzel, amikor eszedbe jut ez a személy, akiben nem tudsz megbízni? Aztán, hogyan kommunikáltok? Hogyan tudtok együtt megoldani feladatokat? Ugye, biztos van ilyen tapasztalatotok, nekem is van, hogy valaki mond valamit, és ha nincs bizalom abban azzal az illetővel, akkor biztos, hogy az első gondolatom az, hogy ezt meg hogy a csodába jutott neki eszébe. Hát ezt nem így kell megcsinálni. Én ezt másképp gondolom. Az úgy nem lesz jó biztos, ahogyan ő gondolja. Miért? Mert nincs bizalom. Míg az előzőnél azt mondhatom, mikor együtt csinálunk feladatokat, hogy nem egészen így gondolom, de megbízok benne. Biztos, ő már kitalálta. De jó. Kicsit az övé lesz a felelősség, nem az enyém. Na, ez már huncutság. (Gül) És ugye hányszor kell értelmezni szavakat meg mondatokat, mert mond valamit, és az félreérthető. Hát te ezt meg hogy gondoltad? És akkor magyarázni kell. Az élet minőségét nagyban meghatározza az, hogy a kapcsolatainkban benne van-e a bizalom, vagy nincs. David Halpern egy brit szociológus volt, ő csinált egy felmérést, egy nagy arányú felmérést csinált több nemzetben, és azt találta, hogy az USA-ban az emberek úgy gondolják, hogy az emberek 34%-ában lehet megbízni. Ugyanez az arány Dél-Amerikában, Latin-Amerikában 23%, Afrikában 18%. Vagyis az emberek alapvetően úgy élik az életüket, hogy azt gondolják, hogy 100 ember közül csak 18-ban lehet megbízni. Skandináviában egyébként jóval magasabbak, 60% körüli arányokat mért. Na most szeretném azért, hogyha egy kicsit úgy gondolkodnánk, hogy vannak az életben olyan kapcsolatok, amikben nagyon-nagyon fontos, hogy benne legyen a bizalom. És vannak olyan kapcsolatok, amik azért nem olyan lényegesek. Vannak olyan munkahelyi kapcsolatok, ahol jó lenne, ha meg lenne a bizalom, de ha nincs meg, és nem tudjuk kiépíteni, egy munkahelyet ott lehet hagyni. De azért egy családot nem lenne jó ott hagyni. Tehát ott kellene dolgozni a bizalmon. És erről majd fogunk beszélni. Amikor bizalmatlanság van, akkor átéljük egy kicsit a magunk értéktelenségét is. Gondoljunk csak bele egy olyan munkahelybe, ahol mondjuk nagyon értékes dolgokat gyártanak, és amikor kijössz a munkahelyről, minden alkalommal ki kell forgatni a zsebeidet. Vagy a táskádba a portás belenéz. És lehet, hogy már tegeződtök a portással, és lehet, hogy már ittatok együtt egy sört a sarkiba, de ő neki még mindig meg kell nézni a táskádat, amikor kifele jössz. Milyen érzés ez? Te figyelj, ne hülyeskedj már, hát most megint belenézel a táskámba, hát lelőbb ittuk egy pofa sört. Nekem meg kell néznem. A bizalmatlanság. A Hewlett Packard cég valamikor külön volt, a Hewlett család és a Packard család, és amikor ők egyesültek, valamelyik megvette a másikat, akkor lett a Hewlett Packard, aminek most vannak ilyen eszközei, meg stb. Használjuk őket. És ha jól tudom, a történet úgy szól, hogy a Hewlett családból valakinek otthon valamilyen dolga akadt a vezetők közül, és egy szerszám kellett volna hozzá, és gondolta, hogy bemegy a munkahelyre, és hoz egy szerszámot, hogy otthon elvégezze. És bement a műhelybe, és látta, hogy a szerszámos láda le van lakatolva. És nagyon meglepődött rajta, fogott egy nagy vasdarabot, leverte a lakatot, és egy nagy molinóra, egy plakátra fölírta, hogy nálunk megbízunk a munkásokban. És attól kezdve ez lett a vállalatnak az egyik jelszava, hogy nálunk megbízunk a munkásokban. Ugyanis, ahol bizalomban, ott gyorsabban meg lehet oldani dolgokat, és ezzel csökkennek a költségek. Ez egy kicsit gazdaságtani dolog. Ha a bizalom csökken, akkor az elvégzendő munkának a sebessége is csökken, és növekszik a költség. Miért csökken a sebesség? Hát mert ha nincs bizalom, akkor ezerszer körbe kell járni azt a kérdést, meg kell beszélni, tényleg úgy van. Mennyi idő elmegy erre? És ugyanakkor, hogyha növekszik a bizalom, akkor gyorsabban el lehet a feladatokat végezni, és csökkennek a költségek. Na erre is van egy példája. Kovics Steve írt egy könyvet a bizalommal kapcsolatosan, és ő mondja ezt a példát el, hogy az egyik városban, képzeljétek el, most Debrecenben valahol fölépül egy óriási irodaház, és egy idő után, mikor elkészül ez az irodaház, jönnek a munkások oda dolgozni az irodába, de a környéken nincs étkezde. Délben a munkások mind mennek vissza be a városba, hogy ebédeljenek. És van egy leleményes vállalkozó, és azt mondja, haha, ezeknek én csinálok itt egy büfét. Meg is csinálta, ez egy megtörtént eset volt, meg is csinálta, nem Debrecenben, hanem ott, ahol ez történt, és sorba jöttek a munkások délbe ebédelni. De azt vette észre, hogy egyedül van, és rövid idő az ebédidő, és nem tud annyi embert kiszolgálni, amennyit kellene. Mert azzal megy el a legtöbb ideje, hogy valaki ad egy 10 dollárost, vagy egy, tudom én, 100 dollárost, ezen mondtam amerikai példa, és mire az aprót válogatja, visszaadja, kezet mos, elmegy az idő, elmennek az emberek, és akkor támadt egy ötlete. És azt mondja, hogy én ezekben az emberekben megbízok, egyébként is szoktak borravalót adni, kitett egy valamit, ahova kirakott egy csomó apró pénzt, és mikor jöttek ezek az emberek, azt mondták, hogy mondta, hogy ennyibe kerül, odaadták a pénzt, azt mondta, hogy ott van az apró, tessék elvenni. Kétszeresére növekedett a forgalma, meg a bevétele még többre, mert a bizalom miatt az emberek több borravalót adtak, mint addig. Tehát értjük ezt az egyenletet? És gondoljatok bele a család életébe, hogy amikor a bizalmatlanság beférkőzik valakinek a szívébe, vagy egy gyülekezetnek az életébe, elakasztja a dolgokat. Van valakinek egy Istentől kapott vezettetése valamiben, egy misszió kérdésben, hogy ezt kéne csinálni, vagy azt kéne csinálni, és akkor jön a bizalmatlan kétkedés. Az is egy megtörtént eset volt, amit mondtam, még akkor én vezető voltam a Szemesi gyülekezetben. Miért mennek ki a fiatalok Rádra gyerekmunkát csinálni? És akkor ott beszélgettünk róla, vezetőségi alkalmak, hosszú-hosszú alkalmak mentek el rá. Ahelyett, hogy aztán azt mondtam az egyik vezetőnek, aki ilyen legbizalmatlanabb volt, figyelj ide, te nem bízol meg bennük, mutasd meg, hogy kell csinálni akkor a gyerekmunkát, meg a misszió munkát itt Szemesen. Mutasd meg, én melléd állok, megyek veled. Na, még gondolkodik rajta a mai napig is. Mert akadékoskodni tudott, elindulni nem tudott. Na, ilyenek a bizalmatlan emberek. Tehát lecsökken a sebesség. Ugyanúgy egy feleség jött egyszer hozzám, sajnálatos módon a férje megcsalta, gyülekezeti esemény egyébként, vagy történés volt, és egy fél év múlva jött, egy év múlva jött, Imre, nem tudok megbízni. Azt mondja, hogy tudod, mennyi időm elmegy azzal, hogy mikor lefekszik a férjem, akkor nézegetem a telefonját, hogy aznap hány beszélgetése volt, és hogy kikkel beszélgetett. Tragédia. Tragédia. Az Istenben való bizalom egyenes következménye a félelem nélküli élet és a biztonság. Azt mondja a Zsoltáros, hogy békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. Ezt jelenti a bizalom. Nem kell aggódnom. És itt van az, amit már idéztem, hogy ura szívből bízik benne, vagyona nem fogy el, és a katolikus fordítás mondja, hogy férje egész szívével ráhagyatkozik, és nem rá rosszul vele. A bizalomteljes légkör áldása, ez a béke és ez a biztonság. Teremtettségünknél fogva mindnyájunkban ott van a vágy, hogy bízzanak meg bennünk. És mi is szeretnénk megbízni másokban. Nem tudom, ismerőse a bizalmi elv. Honnét jön ez a kifejezés, bizalmi elv? Ismerős ez? Kereszt, nagyon jó. Miről szól ez a bizalmi elv? Kérem, hangosan. Ha mások is betartják a szabályokat, akkor bízhatok bennük, nem, bocsánat, ha én betartom a szabályokat, akkor megbízok másban is, hogy ő is be fogja tartani a szabályokat. Ez a bizalmi elv. Jól mondom, ugye? Ez. És erre vágyik a lelkünk. Erre vágyik a lelkünk, hogy egy bizalmi kapcsolatban éljünk. És most szeretnék még egy feladatot, hogy gondoljuk végig most itt a kapcsolatainkat. Az, hogy kiben bízunk meg. Ugye az előző kérdés az volt, hogy gondolj valakire, akiben megbízol, most pedig gondolj arra, hogy kiben bízol meg. Van-e ilyen személy az életedben, akiben egészen 100%-osan meg tudsz bízni? És a másik kérdésem az, hogy mi az, ami miatt megbízol benne? Na és itt kezd igazán érdekessé válni, hogy belemenjünk egy kicsit ennek a lényegébe, a bizalomnak a lényegébe, hogy mitől válik a bizalom bizalommá. Mi az, ami miatt megbízhatunk valakiben? Esetleg, ha eszetekbe jut valami, nyugodtan mondjátok be. Miért bízunk meg valakiben? Betartja a szavát, az ígéretét. Nagyon jó. Őszinte. Tapasztaltam. Nem, hogy olvassátok, amit én leírtam. Tapasztaltam azt, hogy meg lehet benne, betartja a szavát, meg lehet benne bízni. Igen, a bizalomnak két fontos tényezője van, vagy mi az, ami miatt benned megbíznak, ugye erre is érdemes foglalkozni, még este majd. A bizalomnak elemei vannak, az egyik a jellem. Egyébként, amikor a bizalomról beszélünk, akkor nagyrészt erre szoktunk gondolni, de nem csak ez van, hanem ott van még mellette a kompetencia. A jellemnek is van két része, illetve van több dolog, ami hozzá tartozik. A tisztesség, a becsületesség, a motiváció, a szándékaink. És a kompetenciához is tartoznak dolgok, az alkalmasság, az ügyesség, a képesség és az eredmények, amiket te mondtál itt. Az eredmény nem más, mint a megvalósult ügyesség. Tehát akkor, amikor én Gyurit megkértem, hogy Valikát tartsa meg, akkor szó nem volt arról, hogy ő neki a jellemében kérdés lenne az, hogy meg tudja-e tartani. És az alkalmasság, a kompetenciát illetően sem volt kérdés. De ha egy kisgyermeket kértem volna meg, akinek teljesen tiszta a jelleme, és tisztességes, és egy 120 kilós embert kellene megtartania, akkor azt mondanánk, hogy nem bízunk meg benne, ugye, mert nem tudja megtartani, nem alkalmas rá, nem képes rá. Tehát ugye értjük, hogy a bizalomnak két nagyon fontos eleme van, a jellem és a kompetencia. Mondok bibliai példát is. Júdás lehet, hogy kiváló matematikus volt. Tehát megvolt a kompetenciája az, hogy minden este pontosan összeadja a pénzt. Mivel volt baj? A jellemével volt baj. És ezért nem lehetett benne megbízni. Ezért nem lehetett. De vannak olyan személyek, akikre a dárulás kincsét is rá lehetne bízni, mert annyira becsületesek, annyira tisztességesek, de a könyvvezetéshez meg a matekhoz nem értenek. És azt mondjuk, hogy figyelj, ezentúl nem bízzuk rád, mi is voltunk már így. Nem volt kérdés, a pénz megvolt, de olyan káosz volt a könyvvezetésben, hogy azt mondtuk, te ne haragudj, inkább odaadjuk másnak a gyülekezet pénztárát. Nem volt belőle sértődés, de a megbízhatósághoz mindegyik hozzá tartozik. Vagy gondoljatok arra, a gyülekezet egy szeretett vendégségre készül. És jön egy testvérnő, jaj, én úgy szeretek sürgölődni, forgolódni, én szívesen megfőzök. Ott lesznek a városvezetők is, és akkor úgy összenéztek, hogy még senki nem evett a főztjéből, vajon milyen lesz. Ugye, a kompetencia. De lehet, hogy ott van valaki, aki meg, én dolgoztam egy olyan emberrel, vagy embernél, aki a Kádárnak volt szakácsa, és a Hiltonban volt főszakács, Európa-bajnokságot nyert szakácságba, de nem bíztam volna rá a pénzemet. Időben soha nem volt ott a megbeszélt helyen, és hadd ne soroljam. Úgy, ez érthető ez a képlet. Nem kell külön ezt még osztani, szorozni. De gondoljatok egy nagyon egyszerű példára. Házastársak, hogy ne bíznánk meg egymásban, ugye? A feleségemnek sajnos volt több műtétje, és megbízik bennem, de azért a műtétet nem bízta rám. Mert nincs kompetenciám rá, hogy akármilyen műtétet végezzek. Hát ilyen egyszerű. Azért most akkor hadd tegyek föl egy kérdést. Melyik a fontosabb? A bizalom ebben a kérdésében a jellem, vagy a kompetencia? Melyik a fontosabb? A jellem? Miért fontosabb a jellem? Nagyon jó egyébként, nagyon jó a válasz. Igen, a jellemre lehet építeni. A jellem azt jelenti, hogy ez az ember megbízható, lehet, hogy eredményeket nem tud produkálni, de legalább butaságot nem csinál, legalább kárt nem okoz. Legalább mi volt a jellemnek a része? A tisztesség, a becsület, a motiváció és a szándék. Legalább a szándéka tiszta, ugye? Nem gonosz a szándéka. És figyeljük meg, és most szeretnék bibliai példát is hozni erre, hogy még a Bibliában is, ugye a jellemnek a része a szándék, azt olvassuk a Józsié könyvében, hogyha pedig a gyilkost kergeti a vérbosszuló, ne hagyják ki a gyilkost annak a kezébe, mert nem szándékosan ölte meg az ő fele barátját, és nem gyűlölte őt azelőtt. Véletlenül történt. Vagy volt olyan, ugye, hogy a fejsze lerepül a nyeléről, és véletlenül eltalál valakit. Nincs benne szándékosság. Tehát a jellem ilyen szempontból fontosabb, mert erre lehet építeni. De újszövetségi ige is ott van, mert ha szándékosan vétkezünk az igazság megismerése való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat. Tehát a jellem az a természetünkre utal, a kompetencia pedig a cselekedeteinkre utalnak. És hát sajnos az van, testvérek, hogy a cselekedeteinkben tudunk vétkezni, tudunk hibázni. És azt gondolom, hogy fogunk is. Azt olvassuk a János levelében, hogy aki azt mondja, hogy nem vétkezik, az hazudik. Sajnos a cselekedeteinkkel így vagyunk. Tudunk a Bibliában egy ilyen jellemes emberről, vagy emberekről, a Kettő Királyok 12-ben azt olvassuk, hogy amikor Joás elrendeli, hogy a templomot javítsák ki, akkor a pénzt, a munkavezetőknek adták oda, hogy javítsák ki abból az úrházát. Nem számoltatták el azokat az embereket, akikre rábízták a pénzt, hogy a munkavezetőknek adják. Miért? Mert azok hűségesen jártak el. Na, ez a jellemre utal. Aztán a jellem utána produkálhatja az eredményeket, és lehetnek neki ilyen jó következményei. És akkor, amikor ezekről beszélünk, akkor azért megkérdezem azt, hogy mit jelent az, hogy a bizalomnak ereje van. Amikor ilyen történetek vannak, hogy meg lehet valakiben bízni, rá lehet valamit bízni, megbízik a gyülekezet a vezetőiben, egymásban, és mennek előre a dolgok, működik a misszió, ereje van a bizalomnak. A bizalmatlanságnak is van visszahúzó ereje. Szükség van a bizalomnak az erejére azért, mert egy olyan világban élünk, amikor a diabolosz hihetetlen módon működik, és azt akarja, hogy szétdobálja a családokat. Nem kell itt most megint média híreket hoznom, hogy milyen áramlatok meg irányzatok mennek. Szétdobálja a társadalmat, megossza a gyülekezeteket. Szükség van a bizalomnak erre az erejére, ami összetartja a családokat és a gyülekezeteket. Isten is erre számít, bennünk is megbízik, és ezzel szeretném ma este zárni. A Máté evangélium a 25. részéből Jézus ezt a példát mondja el, mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hivatta a szolgáit, és átadta nekik a vagyonát. Na, ez egy bizalmi lépés. Ugye, ugyanaz, mint a templomépítésnél, odaadták a pénzt, nem számoltatták el, mert megbízhatók voltak. Isten rád bízta a kincseket. Megbízott benned és bennem. Azt mondja, hogy az utolsó napokban kitöltök az én lelkemből. Álmokat álmodtok, profétáltok, az én lelkemet adom belétek. Ez egy bizalmi lépés az Isten részéről. A mi részünkről pedig az a bizalmi lépés, Uram, meghívtál, hogy vízre lépjek, és ha te hívsz, akkor rálépek és megyek. Ha te hívsz, akkor megyek. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1, kinek a képessége szerint. Figyeljetek, hogy itt van a kompetencia. Mi szerint adta Isten? A képessége szerint. Nem csak a jellemük szerint, nem csak arra épített, a képességeikre is. Persze ezek a képességek az Istentől voltak, és Jézus tudta, hogy mi lakik az emberben, ezért nem bízta magát rájuk. De akik ott voltak hozzá közel, azokra meg rájuk bízta a talentumokat, a kincseit. És aki az 5 talentumot kapta, elindult, vállalkozásba fogott és nyert másik 5-öt, vagyis használta a talentumait, a képességeit. Ugyanígy az is, aki 2 kapta, nyert másik 2-t, aki pedig 1 kapta, az elment, gördöt ásott a földbe, elrejtette ura pénzét, és hosszú idő múlva megjött, ezeknek a szolgáknak az ura és számadást tartott. Eljött az, aki az 5 talentumot kapta, odavitte a másik 5 talentumot, és így szólt: Uram, 5-öt adtál, nézd, itt van a másik 5. Ura így szólt hozzá: jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád. Még többet bízok, ha kevésen hű voltál, még többet fogok rád bízni. Az 5 és a 2 talentumosoknak az a bizalom, amit Isten adott nekik, az erőt adott ahhoz, hogy végezzék a szolgálatot. Nem tudom, mennyire szoktátok érezni, Isten megbízott benned. Én megyek és csinálom, mert az Isten megbízott bennem. Vállalom. Most nem olvasom fel az egy talentumos, önnek mi volt a problémája? Hát ő nem bízott meg az urában. Azt mondja, tudtam, hogy te gonosz vagy, azt is behajtod, ami nincs. Én nem bízok az ilyen gazdában. És nem nyert jutalmat. Jó Isten segítsen bennünket abban, hogy azokon a területeken és azokban a kapcsolatokban, amik fontos kapcsolatok, ezekről holnap szeretnék majd szólni, hogy mik azok a fontos kapcsolatok, hogy ezekben építsük a bizalmat, és merjünk erre az isteni bizalomra ráépíteni a személyes életedet, a családi életedet, a gyülekezetet és a missziómunkát. Isten áldja meg az életeteket!